köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Tomanics András. Egy újfajta bioüzemanyag kidolgozásában vettek részt magyar kutatók.
Nem ehető anyagból, például cellulózból állítanak elő üzemanyagot. Tehát nem versenyez az élelmiszer előállítással, mert egyszerűen nincs a Földön akkora terület, amiből olyan mértékű bioüzemanyagot lehet előállítani, ami kiváltana a fosszilis üzemanyagokat.
Elkészült a magyar nyelv nagyszótárának 7. kötete.
Ez egy olyan értelmező szótár, amelyben történeti anyag van, tehát nem csak a mai nyelvállapotot, hanem korábbi időszakok nyelvállapotát is tükrözi, és viszonylagos teljességre törekszik.
Egyszerűbb, nem igényel növénytermesztést, energetikailag is jobb, mint a bioetanol, és az olajfinomítóba is beépíthető. Magyar tudósok is közreműködtek egy újfajta bioüzemanyag kifejlesztésében. Korányi Tamással, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont kutatójával beszélgettem.
Mi számít biobenzinnek? Mi az a biobenzin?
A biobenzin ez egy érdekes dolog, mert hagyományosan a biobenzinen bioetanolt értenek. Brazíliába kezdték ezt először előállítani, cukorból, vagy kémiai úton, vagy pedig enzimatikus úton, és ugye ismert az is, hogy ez az E85-ös benzin, az 85% bioetanolt tartalmaz, és 15% fosszilis anyagot. Viszont a biobenzinen nem csak bioetanolt lehet érteni, hanem amit mi előállítottunk, mi könnyű benzint állítottunk elő, tehát az azt jelenti, hogy egy ilyen C5-ös, C6-os szénatom számú benzint, szintén parafint, tehát ez nem etanol, ugye, mert etanolban oxigén is van, hanem csak szénhidrogén parafin.
Miért fontos számunkra a biobenzin?
Első generációs és második generációs üzemanyagról beszélünk. Mit jelent ez? Az első generációs azt jelenti, hogy ehető anyagból csinálunk bioüzemanyagot. Tehát ez azt jelenti, hogy például versenyezni fog az élelmiszer termeléssel ez a módszer, és ezért ez most már nem annyira divatos, nem annyira elterjedt, hanem úgynevezett második generációs bioüzemanyagokat állítanak elő, ami azt jelenti, hogy nem ehető anyagból, például cellulózból állítanak elő üzemanyagot. Tehát nem versenyez az élelmiszer előállítással, mert egyszerűen nincs a Földön akkora terület, amiből olyan mértékű bioüzemanyagot lehet előállítani, ami kiváltana a fosszilis üzemanyagot.
Hogyan állítanak elő cellulózból bioüzemanyagot?
Cellulózból tulajdonképpen nagyon nehéz előállítani, ugyanis a cellulóz egy nagyon stabil molekula. Gondoljunk arra például, hogy az élőlények közé csak a kérődző állatok, tehát a tehenek, birkák, meg ezek az állatok tudják lebontani, tehát ez is mondhatjuk azt, hogy nem ehető, hanem erjesztéssel lehet előállítani. Tehát ilyen esetben különböző enzimeket, baktériumokat vagy gombákat használnak arra, hogy úgynevezett fermentálható cukrokat állítsanak elő a cellulózból. A fermentálható cukor azt jelenti, hogy erjeszthető, tehát további folyamatban, szintén biokémiai folyamatban lebontják, és így lehet előállítani a cukrokból a bioetanolt. Viszont a mi eljárásunkkal közvetlenül egy lépésbe elő tudunk állítani cellulózból könnyű benzint. Na most miért mondom azt, hogy könnyű benzin? Azért, mert a benzin az általában egy 4 és 12 szénatom számú szénhidrogénekből áll, a mi eljárásunkkal pedig 6 szénatom számú üzemanyagot tudunk előállítani, úgyis a glükózban 6 darab szénatom van. A másik probléma az erjesztésnél az, hogy ugye ott tulajdonképpen szénatomot vesztenek, tehát a 6 darab szénatomból, ami a glükózban van, a cukorban van, abból ugye etanolt állítanak elő, ami ugye 2 darab szénatom van, tehát 2 darab etanol molekulát tudnak előállítani erjesztéssel 1 darab cukor molekulából, és 2 darab széndioxid elveszik. Tehát tulajdonképpen a 6 szénatomból csak 4-et használunk föl, a 2 szénatom, amiből 2 darab széndioxid molekula keletkezik, az elvész nekünk, tehát így energiát vesztünk. Azon kívül a bioetanol az energetikailag is rosszabb, mint a mi biobenzinünk, ugyanis annak az energiatartalma kisebb. Ezért például a bioetanollal történő tankolásnál sokkal nagyobb a fogyasztása a gépkocsinak.
Mi ennek az eljárásnak a lényege?
Két nagyon nagy előnye van, az egyik, amit mondtam, az, hogy mi egyetlen lépésben tudunk cellulózból könnyű benzint előállítani, tehát nincs szükség arra, hogy hidrolízis, meg fermentálás, tehát ez az egyik előnye, hogy egy lépésben tudjuk megcsinálni. A másik pedig az, hogy be tudjuk egy működő finomító folyamataiba rakni ezt az eljárást, ugyanis egy működő olajfinomítóban az történik, hogy nagyon sok lépésben először ugye desztillálják a kőolajat, akkor kapják a benzint, és ez a benzin, amit mi használunk, ez tulajdonképpen már az oldószere a mi folyamatunknak. Tehát tulajdonképpen a mi folyamatunk egy kétfázisú folyamat. Van egy vizes és egy szerves fázis, amiben mi ugye egyrészt a vizes fázisban szétvágjuk a katalizátorunkkal a cellulózt cukoregységekre, tehát itt megtörténik a cellulóznak a monoszaharid egységekre való bontása egyetlen lépésbe, és ugyanakkor ebbe a reaktorba azt használjuk oldószernek, azt a benzint, amit a kőolajiparban, tehát a finomításban állítanak elő. Tehát az 5-ös, 6-os szénatom számú alkánokat használjuk oldószernek. És ebbe az oldószerbe átmennek ezek a cukormolekulák, ahol is tovább redukálódnak, tehát tulajdonképpen az oxigént ki kell belőlük vonni, és ezután így előállítjuk ezeket a 6-os szénatom számú alkánokat. Tehát tulajdonképpen be tudjuk illeszteni az olajfinomítói folyamatban mi eljárásunkat közvetlenül. És ez azért is nagyon fontos, mert egy EU direktíva szerint 2020-ra az üzemanyagok legalább 10%-ának biológiai eredetnek kell lennie. Mi kémiai eljárással állítjuk elő a biobenzint, nem pedig enzimekkel, aminek nagyon sok előnye van. Az a nagyon nagy előnye, hogy nagy volumenú folyamat, tehát nagyon gyorsan, nagyon sok biobenzint tudunk előállítani, amíg a erjesztési eljárásokkal sokkal kisebb produktivitással lehet előállítani bioetanolt. És hangsúlyoznám, hogy csak bioetanolt tudnak előállítani, tehát nem tudnak előállítani ilyen biobenzint, ami csak szénhidrogén. Természetesen még egy következő lépéshez szükséges, az oktán száma ennek a műzanyagunknak alacsony, de hát ez is be lehet illeszteni a folyamatba. Egy izomerizációs eljárásban az oktán számot 50-ről 80 körülre tudják növelni.
Hogyan fogadták a járművek ezt az üzemanyagot?
Hát természetesen a 80-as oktán szám ugye azt tovább lehet javítani, tehát adalékokkal is lehet javítani, illetve az izomerizálás elvitelével is, tehát hogy még jobb, még tovább folytatják, csak hát az ugye drágább. Tehát ez a 80-as oktánszám, amit említettem példaként, ez csak azt jelenti, hogy egy lépésbe ezt tudják előállítani, de aztán az oktánszám tovább növelhető adalékokkal is például, hogyha például adnak hozzá etilalkoholt, bioetanolt, akkor az is növeli, vagy adnak hozzá aromás anyagokat, vagy adnak hozzá más anyagokat, tehát tulajdonképpen aromás anyagoknak is nagyobb az oktánszám, mint 100. Tehát egy 80-as oktánszámot nagyon könnyen föl lehet vinni 95-ösre, például adnak hozzá etanolt, vagy adnak hozzá aromás adalékokat. Tehát az aromás anyagoknak az oktánszáma 100-nál nagyobb. Na most itt én megjegyezném azt, hogy emellett az eljárás mellett én szakértő vagyok a ligninekben is. Lignin az tulajdonképpen a növényi biomasszának a második legfontosabb alkotórésze a cellulóz mellett, és ebben például vannak aromás vegyületek. És ezeknek az aromás vegyületeket úgy tudjuk nyerni, hogy lebontjuk ezt a lignint, és abból kapunk például aromás anyagokat, amikkel tovább tudjuk javítani az oktánszámát a benzineknek. Tehát adalékokkal föl lehet vinni az oktánszámot 95-re minden probléma nélkül.
Most ugye egy olyan eljárásról beszélünk, amit tulajdonképpen már kidolgoztak. Mi a következő lépés? Mind dolgoznak most?
Tulajdonképpen mi egy anadikai eljárást dolgoztunk ki, amivel a fosszilis és a bio üzemanyag arányt meg tudjuk határozni ezekben az elegyekben. Olyan értelemben fejlesztjük tovább, hogy egyelőre csak szintelen anyagokat tudunk elemezni. Az úgynevezett LSC-vel, Liquid Scintillation Counting, folyadék szintilláció számlálása határozott meg, rádiokarbon meghatározással. Amikor kozmikus sugárzás éri a földi légkört, akkor a felső légrétegekben a 14-es nitrogén egy proton reagál, ebből keletkezik a 14-es szénizotóp, aminek a felezési ideje 5730 év, és ennek a tízszeresére, tehát durván 60 ezer évre vissza meg lehet meghatározni a különböző tárgyaknak a korát. Na most mi tulajdonképpen ezzel a C14 izotópnak a mérésével meg tudjuk azt határozni, hogy mennyi a bio eredetű szén a keverékben, a fosszilisnak ugyanis nulla az aktivitása, ugyanis hát a fosszilis az több évmillió alatt elfogy, az a radioaktív szén. Tehát tulajdonképpen ezzel az eljárással mi meghatározzuk a korát, és ezt úgy fejlesztjük tovább, hogy mivel jelenleg csak szinten anyagokat tudunk analizálni, ezért egy égető berendezést építünk, amivel a színes anyagokból széndioxidot állítunk elő, ezt a széndioxidot elnyeletjük egy lúgos oldatba, és így meg tudjuk határozni, tehát tulajdonképpen a színes anyagot ilyen értebben szintlenén tesszük, meg tudjuk határozni a biológiai anyag tartalmát ezeknek a keverékeknek. Tehát most ezen dolgozunk tovább.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.